Ha még valaki? Ú, aki előre jön, annak jó lesz a vége. Nem tudom. Elena? Na mindegy, ott is hallod akkor. Na, szeretnék tőletek kérdezni valamit. Mit gondoltok arról, hogy szerintetek fontos az, hogy mit esztek, vagy mikor esztek? Igen, mennyire fontos ez? Kicsit, vagy nagyon? Miért? Össze-vissza nem szabad elni, igen. Szerintetek ez hatással van valamire? Aha, kövérek leszünk, ha túl sokat eszünk. Igen. Most egy érdekes kérdésem van. Szerintetek létezik olyan, hogy valaki attól lesz király, hogy más teszik, mint a többiek? Nem? Ki szavaz arra, hogy igen, nem? Igen, szerinted igen. Akkor te valamit tudsz. Most nem mindenkit befolyásoltál. Igen, létezik. Képzeljétek el, hogy én a méhecskékről fogok beszélni nektek. És mit gondoltok, hogy a méhecskéknél hogy van így, mint az embereknél, hogy van egy királyi család, megszületik a királyi családból egy kis méhecskelány, és utána felnő, és utána ő lesz a királynő? Nem. Hát... Nagyon ügyesen elmondtad. Szinte majdnem az egészet, egy kicsit kiegészítem. Ez tényleg így igaz, hogy képzeljétek el, hogy a különbség abban, ugye vannak dolgozó méhek, vannak a herék, azok a fiúk, és van a királynő, általában egy családnak egy, de hogyha van méhész, majd kijavítja a végén. Én csak olvastam utána, úgyhogy nem vagyok annyira profi ebbe, de nagyon megtetszett az ő kis életük, és nagyon nagy tanulság van benne, hogy minden méhecske, az első 3 napján, ugye ők azért ilyen nem olyan nagyon-nagyon sokáig élnek, az első 3 napján, mint a kis babáknak, kapnak anyatejet, ahelyett ők minden méhecske ahhoz, hogy fejlődni tudjon, méhpempőt kap. Ezzel táplálkozik, és a 3. naptól a dolgozó méhek más ennivalót kapnak. Elkezdenek kapni mézből és virágporból összekevert, én úgy hívtam, amikor megtudtam, hogy ezt ők meg is szokták erjeszteni, hogy ez az ő kovászos kenyerük, ez a méh kenyér. Meg vannak, akik kirepülnek és gyűjtik a virágport, ők például, nekik nagyon nagy energia kell, és nagyon sok szénhidrát van a mézbe, úgyhogy ők tiszta mézet is szoktak enni, akik kirepülnek. És képzeljétek el, hogy milyen különbség van, aki királynő lesz, az egész életében méhpempőt eszik. És a meglepő az, amit már itt elmondott nekünk Zéti, hogy ugyanabból a petéből, ugyanolyan petéből, ugyanolyan genetikai állományból indul el a királynő, aki sokkal nagyobb lesz, mint a többiek, mint a dolgozók. És mit okoz ez a méhpempőnek a evése? És itt mondtam, hogy nem mindegy, hogy miket eszünk, mert aki méhpempőt eszik és királynő lesz, annak kifejlődnek az ivarszervei, és ő fog tudni sok petét rakni, ami a következő generációt majd kineveli. A többiek, a többi dolgozó, akik nem eszik a méhpempőt, képzeljétek, ők nem tudnak ilyet csinálni. És még van egy nagyon nagy különbség közöttük, hogy a dolgozók, meg a többiek, azok nyáron, amikor sokat kell dolgozni, akkor nagyon rövid ideig élnek, egy ilyen 4-5-6-7 körülbelül. Télen viszont 4-5 vagy 6 hónap. Ezzel szemben mit gondoltok, a királynő mennyi ideig él? Két-három év? 4-5 évig is élhet egy királynő. Ez óriási különbség. Ugye milyen jó? Akkor fontos az, hogy mit teszünk?
Igen.
Így megváltozhatunk. Hát, hogyha nem is királyok lehetünk, de képzeljétek el, a Biblia mond nekünk egy igét, ami a példabeszédekben van, hogy a te királyod nemes ember, és a te fejedelmeid idejében esznek a testnek erejéért. Tehát, hogyha nem minden olyan dolgot eszünk meg, ami legyengít bennünket, hanem olyanokat, ami megerősít, akkor testnek erejéig leszünk, és olyanok leszünk, mint a királyok. Ezért a jó kívánság mellé, hogy ezt tartsátok be, hoztam nektek koronákat, és közben a felnőtteknek elmondom, hogy ez az epigenetikának a tudománya, hogy az, hogy hogy élünk, és mit teszünk önmagunkkal, az befolyásolhatja a betegségeinket, azoknak a kialakulását, a örökölt betegségeket is. Tehát ezért osztom ki a gyerekeknek, hogy ők még ilyen kiskorban nagyon sokat tudnak ezen változtatni, nagyon sokat tudnak befolyásolni. Osszátok ki magatoknak, ilyet hoztam, látjátok, ilyen korona a királyoknak, akik majd uralkodnak önmagukon, és kiszínezhetitek, és szünetben majd meg fogjuk csinálni, jó? Kiszínezitek, hoztam gumit, és szépen megcsináljuk, mindenki föl tudja venni. Jó, és akkor mehettek a helyetekre. Köszönöm szépen. Hogy? Mindenkinek, de hátulra is vigyetek. Osszad ki, aztán majd a maradékot elrakjuk. A felnőtteknek pedig más témát hoztam, és én nagyon-nagyon örülök, hogy véletlen így alakult, hogy én múlt héten lettem volna, de meg lett változtatva ez. És a mai szombatiskolánk után ez egy élő folytatása lesz, úgy gondolom. Mindenki biztos érezte a szombatiskolán is, hogy mennyi áldást kaptunk, milyen sok mindent értettünk meg az Isten szeretetéből és az ő áldozatából. Én ezt szeretném folytatni, mert az egyik szombatiskolában engem nagyon megragadott Ábrahámnak a története. És Ábrahám történetéből a János evangélium a 8. fejezetének a 56. versébe azt írja Ábrahámról a Biblia, hogy Ábrahám, illetve ezt Jézus mondta maga, csak a Biblia írja le, Ábrahám a ti atyátok örvendezett, hogy megláthatja az én napomat. Látta is, és örült. Én megnéztem az eredetibe, hogy itt a örvendezett szó mellett még mi van, és milyen másik fordítása van ennek a szónak. Azt írja, hogy újjongott. Ti mikor újjongtatok utoljára? Hiányzik ez a mi kereszténységünkből? Hogy újjongani tudjunk? És azt is meg fogjuk érteni, hogy miért hiányzik. Tehát ez nekem is nagyon fontos, hogy azt megértsük, hogy aki olyan életutat jár be, mint amilyen Ábrahámé volt, ő eljuthat ide, hogy újongani tud majd. És nézzük meg, hogy mi volt az oka ennek, ez az ige alapján. Mi volt az oka, amiért ő újongott és örülhetett? Mivel indokolja Jézus? Mi mikor láttuk Jézusnak a napját? Mikor láthatjuk Jézusnak a napját? Ha belemélyedünk ebbe, igaz? Nézzük meg az előzményeket, ennek az örvendezésnek az előzményét. Úgy olvassuk Jézus életében, hogy Ábrahám a leghőbb imában kérte, hogy halála előtt megpillanthassa a messiást. Ugye sokszor vagyunk úgy, hogy kérünk valamit az Istentől, és amikor beteljesedik, akkor meglepődünk, mert máshogy valósulnak meg a dolgok. Tehát ő azt hitte, hogy majd így megmutatja az Isten önmagát, és az mennyire kellemes és felemelő lesz. És ezzel szemben nézzük meg, hogy ezt a kérést az Isten hogy hallgatta meg Ábrahámnak, ezt a kérését, hogy láthassa. Látta Krisztust, természetfeletti világosságot kapott, s felismerte Krisztus istenségét. Látta az ő napját, és örült. Látomást kapott a bűnért hozott isteni áldozatról. Erre az áldozatra volt példa a saját tapasztalatában is. Parancsot kapott, vedd a te fiadat, a ma egyetlen egyedet, akit szeretsz, Izsákot, és áldozd meg, égő áldozatul. Az áldozati oltárra helyezte az ígéret fiát, a fiút, akiben minden reménye összpontosult. Mi van itt az igében? Isten tudott róla, hogy mit kér Ábrahámtól? Tisztában volt vele az érzelmekkel, hogy mit fog ezt kiváltani Ábrahámból? Mit mond? Hogy vedd a te fiadat, az egyetlen egyedet, akit szeretsz. Tehát egy szeretet kapcsolatból kér el valakit az Isten, és azt mondja, hogy áldozd fel. Belegondoltunk-e már ebbe, hogy mit jelentett ez a próba Ábrahámnak? Akkor, amikor megvalósult, hogy meghallgatta Isten az ő imádságát. Nézzük meg, hogy mit olvasunk róla, hogy milyen ember volt. Ezt onnan láthatunk egy picit bele, hogy volt egy nagy csata, ugye ismerjük Lót történetét, unokaöcsének a történetét, ő Szodoma és Gomorra területére ment el, és amikor Szodoma elpusztult, ő átköltözött egy másik városba, és aztán megtámadták ezt a várost, és Lótot is, és a családját is, meg mármint aki kijött onnan, azokat elvitték egy harcba, és zsákmányul ejtették, és Ábrahám kiállt, és utánuk ment, és megszabadította őket. De hát egy ilyen harc az azért nem mindegy, hogy hogy zajlik le. Nézzük, hogy egy harc hogy hatott erre az Ábrahámra. Így olvasom Pátriárkák prófétákból. Ábrahám boldogan tért vissza a nyájaihoz és sátraihoz, elméjét azonban gyötrő gondolatok kínozták. A béke embere volt, amennyire tehette, került minden ellenségeskedést és viszályt, és borzalommal gondolt vissza a vérontásra, amelyben részt vett. Tehát megrázta, amikor az ellenséget kellett megölnie. Pedig ez igazságos volt. És Isten ilyet kért tőle, 120 évesen, amikor az ember már békére vágyik, és nyugalomra egy ilyen megterhelő élet után, ami neki volt, és azt kéri tőle, hogy most vedd a te fiadat, akiben eddig reménykedtél, és már úgy látszik, hogy minden sinem van, rengeteget várt erre a fiúra. És vidd el áldozatul, és nem elég, hogy odaadod áldozatul, elkérem, és majd feláldozza valaki, hanem te vidd, és te áldozd fel. Aki az ellenséget ilyen megrázkodtatások között ölte meg. Attól azt kéri Isten, hogy vedd a kést, és öld meg a fiadat. Nem tudom, hogy hogy hat ez ránk, és mit gondoltok, hogy mi lehet ezzel az Istennek a célja. Ilyen teljesen ellentmondásos dolgot kér, amit Isten nem is szokott ilyet kérni, hogy mi öljünk embert. És ugye most sorolhatnám itt, de nem fogom, hogy hány kifogása lehetett volna Ábrahámnak, amikor ezt hallotta, hogy ne tegye meg. Hogy mikre hivatkozhatott volna, és miket hozhatott volna fel érvül, hogy ő ezt ne tegye meg. Egy ideig azt hitte, hogy nem jól hallott, vagy nem az Istent hallotta, és kért jelet, hogy mutasd meg nekem, hogy te szóltál. Te kérted ezt tőlem, és nem kapott több jelet, hanem el kellett indulnia föl a Mória hegye felé a fiával együtt. Ugye a feleségét nem ébresztette fel, mert ha felébresztette volna, valószínűleg nem viszi el Izsákot. És Izsáknak sem mondta el. De nézzük meg, hogy miért csinál ilyeneket az Isten. Persze az sem mindegy, hogy kivel ő ezt kérte. Pátriárkák, próféták, megint nem az én szavaim. Azok a próbák, amelyek a legjobban próbára teszik hitüket, és azt a látszatot keltik, hogy Isten elhagyott bennünket, visznek közelebb Krisztushoz, hogy minden terhünket az ő lábához tegyük le. És megismerjük azt a békét, amelyet ő ad cserébe. Isten mindig szenvedések koholjában próbálta meg népét, a kohó tüzében válik le a salak a keresztény jellem valódi aranyáról. Jézus figyeli a próbát. Ő tudja, mi kell ahhoz, hogy értékes fény megtisztuljon, és visszatükrözze szeretetének fényét. Isten kemény, vizsgáztató próbákkal neveli szolgáit. Nem tudom, hogy átgondoltuk ezt a három napot. Ugye három nap volt, amíg ez lezajlott. Hogy ez a három nap hogy telt el Ábrahámnak? Két éjszaka volt benne. Mennyit aludhatott? Hogy telhettek ezek az éjszakák? És milyen érzés volt neki azt hallani, amit nem akart hallani? Amikor mentek az úton, ugye ott hagyták a szolgákat, és vitték a tüzet, vitték a kést, vitte Izsák a fát, és már többször volt így, és ezt csak Izsák feltette azt a kérdést, amiről egész ideig nem beszéltek, hogy itt van a tűz és a fa, de hol van az áldozatra való bárány? Ezt kérdezte meg a fiú, és Ábrahám csak ennyit tudott felelni, hogy az Isten majd gondoskodik az égő áldozatra való bárányról, fiam. És a kosban, amelyet Isten Izsák helyett küldött, Ábrahám annak a jelképét látta meg, aki meghal az emberek bűnéért. Tehát nem véletlenül jött ez a próba. Szerintem Ábrahám életében eddig rengeteg áldozatot mutatott be, de én úgy gondolom, hogy soha nem örült ennyire. Se egy báránynak, se egy kosnak, amit feláldozhatott. Tehát ez egy egészen más helyzet volt. Miért alkalmazott Isten ilyen fájdalmas tanítást? Ugye múltkor a szombatiskolán beszéltünk, és Vili azt mondta, hogy drámapedagógiát. Miért alkalmazta ezt? Nem lehetett volna elmagyarázni? Nem tudta volna elmondani Isten, hogy van ez a megváltás? És Isten tudta a próba végét. Nekünk is könnyű itt olvasni a Bibliában. Amikor mi olvassuk, hát mi tudjuk, hogy mi lesz a vége. Vagy legalábbis, aki először olvas annak, és pár percen belül kiderül, hogy mi ennek a próbának a vége. Ábrahámnak ez nem volt ennyire egyértelmű. És én azt gondolom, hogy nem csak Ábrahámnak, hanem Izsáknak is, ennek a próbának a belső, mély, érzelmi azonosulása sokkal többet mutatott meg ebből az áldozatból, mint amit mi azt elképzelni tudnánk. Tehát valami olyanban volt részük, amit soha többé nem felejtettek el. Megint In Heavenly Place című könyvből olvasnék. Isten megengedi, hogy a lelkünket elöntsék a szenvedésnek árjai, hogy megismerhessük őt és Jézus Krisztust, akit elküldött. És így szívünk mély vágyat érezzen arra, hogy megtisztuljon minden szenttől, és a próbából még tisztábban szentül, és boldogan kerüljünk ki. Ritkán gondolunk úgy egy próbára, hogy a végén egy olyan boldogság van, ami a próba nélkül nincs. Gyakran kerülünk az önzéstől elhomályosult lélekkel szenvedésének kemencéjébe, de ha türelmet tanúsítunk ebben a fontos próbában, akkor isteni jellemet tükrözve kerülünk ki belőle. És amikor a szenvedés elérte célját és teljesítette az ő tervét, akkor felhozza az igazságodat, miként a delet. És a világosságot, és a jogodat, miként a delet, és a világosságot. Milyen célja lehetett ennek a kemény próbának Ábrahám életében? Ezt a Jézus életéből. Az áldozati oltára helyezte ígéret fiát, a fiút, akiben minden reménysége összpontosult. Amikor aztán ott állt az oltárnál felemelt késsel, hogy engedelmeskedjen Istennek, hangot hallott a mennyből. Ne nyújts ki a te kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt. Most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem kedvezzel a te fiadnak, a ma egyetlen egyednek, én érettem. Ez a szörnyű próba azért nehezedett Ábrahámra, hogy felismerje Isten nagy szeretetét a világ iránt, mely akkora, hogy egyszülött fiát a legszégyen teljesebb halálra adta, és ezzel kiemelte a romlásból a földet. Ugye érdekesen hangzik ez a kijelentés, de még érdekesebb, hogyha nem csak azt a vetületét nézzük meg, ahogy az Isten mondta ezt Ábrahámnak, hogy most már tudom, hogy Isten félő vagy, és nem kedveztél a te fiadnak, a ma te egyetlen egyednek, hanem megfordítjuk, és úgy olvassuk, amit Ábrahám megértett ebből, hogy most már tudom, hogy nem kedveztél a te fiadnak, a ma te egyetlen egyednek, én érettem. Tehát ez egészen más volt, amikor belekerült abba a helyzetbe. Nem tudom, hogy átéltünk-e már olyat, hogy olyan valakikkel beszélgettünk, aki hasonló nehézségen ment keresztül, mint mi. Közelebb tudunk kerülni hozzá? Sokkal közelebb. Tudjuk, miről beszél. Félszavakból értjük egymást. Amikor most belebújt egy picit Ábrahám az Isten cipőjébe, az atyának a cipőjébe. Nem teljesen, mert nem lehet összehasonlítani. De amikor átélt, hogy mit jelent odaadni a fiút, és mit jelent kinyújtani a kezét rá, hogy ő eközben min megy keresztül, így sokkal-sokkal többet értett meg. És egy idézet kapcsán azt láthatjuk, hogy ha igazi keresztények szeretnénk lenni, akkor mi sem fogjuk megúszni ezt az érzelmi átélést. Itt azt írja a Review and Herald, hogy csak akkor állíthatod, hogy hiszel Jézusban, ha értékeled a megváltás árát. Ezt akkor jelentheted ki, ha érzed, hogy Jézus érted halt meg. A durva golgotai kereszten, akkor rendelkezel értelmes hittel, amikor megérted, hogy halála tette lehetővé, hogy te, félretéve a bűnt, igaz jellemet alakíts ki Isten kegyelme által. Ugye mennyire más tudni valamiről, és mennyire más érezni valamit. Itt, akik itt vagyunk, úgy nagyjából mindannyian tudjuk, hogy mit jelent az Isten áldozata. De hányszor éreztük? Hányszor éreztük át, hogy mit adott nekünk ez? Mert ugye, amióta találkoztunk Istennel, a Bibliával, azóta természetes nekünk, hogy van megváltás, és hogy van lehetőségünk megváltozni. De ez nem mindenkinek ilyen természetes. Szerintem rengeteg ember van, aki nem tud róla, hogy hogy lehetne megváltozni abból az életből, amiben van, és amiből már elege van. De nekünk az Isten ezt elhozta és megmutatta. És ugyanilyen mélyen szeretné megértetni velünk. És most az a kérdésem, hogy ha Ábrahámtól a 3 nap közbe kérdeztük volna meg, hogy kihagyja ezt a próbát az életéből, vagy a 3 nap után bármikor, mit gondolunk, mi lett volna a válasz? Én úgy gondolom, hogy Ábrahám a próba után biztos, hogy azt mondta, hogy soha nem hagyta volna ki ezt. Akármilyen nehéz volt. És Isten ugye lemérte ezt az egészet, tudta előre, hogy ebből nekik nem fog káruk származni. Tehát tudta, hogy senki nem sérül meg. Csak lelkileg valami olyan mély dolgot érthettek meg, ami utána kitörölhetetlen volt az életükből. És nézzük meg ezzel kapcsolatban most egy bibliai történetet, ami Simon farizeusról szól, akit Jézus leprából gyógyított meg, meg Máriáról. Most majd utána megértjük az összefüggéseket, és a Lukács 7. fejezeténél nyissuk ki a Bibliát, és a Lukács 7. fejezetének a 36. versétől fogom felolvasni a 47-ig. Nézzük, hogy hogy nyilvánult meg egyikük és a másikuk hálája. Mert ugye tudjuk, hogy azért a leprából gyógyítás az azt jelenti, hogy a halál széléről hozta vissza Simont. És akkor olvasnám az igét. Kérte pedig őt egy a farizeusok közül, hogy ő vele egyen. Annak okáját bement a farizeus házába, és leült enni. Ugyan ez nem egyedül, hanem egy egész népes társaságot hívott össze ez a farizeus, ahogy meghálálja és vacsorát adjon Jézusnak. És íme a városban egy asszony, aki bűnös volt. Mikor megtudta, hogy a farizeusok házában leült enni, hozott egy alabástrom szerence drága kenetet. És megállván hátul az ő lábainál sírva, könnyeivel kezdte öntözni az ő lábait, és fejének hajával törölte meg, és csókolgatta az ő lábait, és megkente drága kenettel. Mikor pedig ezt látta a farizeus, aki őt meghívta, mondta magában, ez, ha próféta volna, tudná, ki és miféle asszony, és ki az, aki őt illeti, hogy bűnös. Ugye ezt azután tette fel ezt a kérdést, hogy próféta-e, hogy egy halálos betegségből meggyógyította őt. És felelvén Jézus mondta neki, Simon, van valami mondani valom neked? És azt mondta, Mester, mondjad. Egy hitelezőnek 2 adósa volt. Az egyik adós volt 500 pénzzel, a másik pedig 50-nel. És mikor nem volt neki miből megadni, mind a kettőnek elengedte. E 2 közül azért mondd meg, melyik szereti őt jobban. Felelvén pedig Simon mondta, azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. És Jézus mondta neki, igazán ítéltél. És az asszonyhoz fordulván mondta Simonnak, látod-e az asszonyt? Bejöttem a te házadba, és lábaimnak vizet nem adtál, ez pedig könnyeivel öntözte az én lábaimat, és fejének hajával törölte meg. Engem meg nem csókoltál, ez pedig az időtől fogva, hogy bejöttem, nem szűnt meg az én lábaimat csókolgatni. Olajjal az én fejemet meg nem kented, ez pedig drága kenettel kente meg az én lábamat. Minek okáért mondom neked, neki sok bűne bocsájtatott meg, mert igen szeretett. Akinek pedig kevés bocsájtatik meg, kevésbé szeret. És mondta, hogy megbocsájtattak néked a te bűneid. Ilyen tapintatosan csak Jézus tudott tanítani. De amikor látta ezt a hálát az asszony részéről, ugye tudjuk, hogy ki volt ez a Mária. Egy parázna nő volt. paráznanőket hogy ítélik meg? Hát talán ma már nem annyira, de most sem egy pozitív elítélés alá esnek. De annak idején ez egy közszégyen volt. Tehát rá nem néztek. És ezt az asszonyt mentette meg Jézus azzal, hogy megbocsájtotta a bűneit. Nagyon hasonló az ő története a szamáriai asszonyhoz, akiről tudjuk, hogy ő is olyan asszony volt, akinek csomó férje volt, akivel élt, nem férje, megvetették. Délbe ment ki a kúthoz ez az asszony, szamáriai asszony, hogy ne találkozzon a többiekkel, mert szégyelte magát. Látványosan szégyelte magát. És amikor Jézussal elbeszélgetett, utána berohant vissza a városba, és mi volt, amit mondott a többieknek? Hogy ez az ember megmondott nekem mindent, amit cselekedtem. Hát nem tudom, hogyha megmondta volna neki más hozzáállással, akkor ugyanilyen hálás lett volna. Amikor megmond nekünk valaki mindent, amit cselekedtünk az életünkbe, és parázna nők vagyunk, akkor olyan boldogok leszünk ettől? Mitől volt olyan boldog, hogy az egész falut oda hívta ez az asszony? Azért, mert valaki ismerte őt, valaki mindent látott az életéből, és mégis úgy viszonyult hozzá, mint senki más. Úgy szerette őt, és olyan értéket látott benne, ami miatt egy új életnek a lehetősége volt ott előtte. És Mária ugyanezt érte meg. A másik Mária, aki aztán élete végéig a kereszt mellett mindenhol ő volt az első, és ő volt a leghűségesebb, és ő volt, aki leginkább támogatni tudta Jézust akkor, amikor senki nem értette az egészből semmit, hogy mi megy keresztül. Akkor ő jött és hallotta, hogy nem értette teljesen, hogy mi lesz, mert egyik alkalommal azt hallotta, hogy meg fog halni, a másik alkalommal azt hallotta, hogy király lesz, de ő mindenképpen a háláját szerette volna kifejezni. És vett egy vagyonért, ami annak idején nem tudom pontosan, de kb. Ilyen milliókat érhetett ez az olaj, amivel ki akarta fejezni, hogy mennyit jelent neki az, aki értéket lát benne, aki új élet lehetőségét adta meg neki. És oda megy erre a vacsorára, erre ahova egybe hívta ez a Simon farizeus a vendégeket, a többi farizeust, mindenkit, hogy megvendékelje. És nézzük meg a hála és a szeretet és a szeretet közötti különbséget. Mert azt látjuk, hogy ő is hálás volt, mert miért hívta meg? Mi is tudunk hálásak lenni, ha kapunk valakitől valamit, és ezt sokszor úgy viszonozni akarjuk, de milyen hála volt ez, amikor bemegy valahova Jézus, és nem mossák meg a lábát. Ez most ma nem értjük, hogy mit jelent, ez annak idején egészen mást jelentett, hogy valakinek megmosom a lábát, aki egy útról betér hozzám. Nem ölelte meg, nem csókolta meg. Nem volt ez olyan igazi hála, nem értette igazából, amit Jézus értetett. És akkor ott vannak a többi tanítványok, ott volt Júdás is közöttük. Ugye Júdás rögtön tudjuk, hogy ugyanez a történet az, amikor Júdás elkezdi mondani, hogy ez micsoda tékozlás, hogy ennyi mindent, hát lehetett volna ezzel sokkal másabbat kezdeni ezzel a pénzzel. És Mária pedig titokban tette ezt a cselekedetet, hogy ott a hajával törölte, sírt hálájába, és de nem tudta eltitkolni, mert ugye az illat belengte az egész termet. És ezután, Júdásnak a méltatlankodása után magában gondolta Simon ezt, hogy ha Jézus tudná, hogy ki ez a nő, hogy milyen bűnös, akkor nem engedné, hogy hozzáérjen. És akkor Jézus elhívja őt külön, nagyon tapintatos. Ő tudja, hogy mi van a háttérben, és most mi is tudjuk, mert elolvasom Jézus életéből, hogy ki ez a betániai Simon. Azt mondja, Jézus tanítványokért tartották számon, egyike volt azoknak a néhány farizeusoknak, akik nyíltan csatlakoztak Krisztus követőihez. Tanítónak ismerte Jézust, reménykedett, hogy ő lehet a messiás, de nem fogadta el megváltónak. Jelleme nem alakult át, elvei változatlanok maradtak. Tehát valaki, aki követi Jézust, de nem változott meg belül. És nézzük meg, hogy még mi az, ami vonzotta? A leprából való gyógyulás, és ki akarta fejezni a háláját, hogy utolsó betániai látogatásakor vendégként szervezett a megváltónak, egy tanítványoknak egy vacsorát. De mi derül ki róla? Honnan tudta ő ennyire biztosan, hogy ez az asszony milyen bűnös? Ez a parázna asszony. Itt ezt írja. Egy asszony, ugye így olvastuk a Bibliába, egy asszony a 37. versben, aki bűnös volt, megkente drága kenette Jézust, mikor pedig ezt látta a farizeus, aki őt meghívta magába, mondta, hogy ha próféta, akkor tudná, hogy miféle asszony. Egy helyen lehet, hogy összetévesztettem itt, de... Igen, itt van. Simon vitte bűnbe a nőt, akit most megvetett, mélyen megrontotta. A példázatbeli két adós, Simont és az asszonyt mutatja be. Jézus nem azt akarta tanítani, hogy a két személynek különböző fokú elkötelezettséget kell éreznie. Mindkettőjüknek a hálaadósága olyan nagy, hogy sohasem tudnák törleszteni. Simon azonban igazabbnak tartotta magát másoknál. És Jézus szerette volna, ha belátja, mekkora bűnt követett el. Meg akarta mutatni, hogy bűne nagyobb, mint az asszonyé, és épp annyival nagyobb, amennyivel az 500, az 50 pénznél. Tehát meg akarta mutatni, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ott van egy asszony, akit kívülről megvetnek és szégyeli magát, és ő ennyire hálás a szabadításért. És ott van egy Simon, aki köztiszteletben áll. Neki mennyivel nehezebb magába szállnia és meglátni a saját bűnös voltát. És ugye itt beszéltünk a szombatiskolán is arról, hogy amikor valaki börtönbe kerül, akkor hogy hat rá az, hogy ő neki tulajdonképpen szembesülni kell a bűnével. Ugye Erika mondta, hogy van, aki még itt sem. De azért, amikor az ember bekerül a börtönbe, akkor ott azért csak látja, hogy valami gond van vele. Mi a hétköznapi életben? Sokszor vagyunk úgy, hogy nem vesszük észre, hogy mi van a mi életünkben. És itt látjuk, hogy Simon, amikor ezzel szembesült, hogy Isten hogy bánik vele, akkor új megvilágításban kezdte látni önmagát. Látta, hogyan tekinti Máriát az a valaki, aki több, mint próféta. Megértette, hogy Krisztus prófétai szeme olvasanő, szerető, odaadó szívében, elöntötte a szégyen, és felismerte, hogy a felette álló lény színe előtt áll. Ugye az igazi jóságnak a látványa, az sokszor leleplezi a mi szívünket. Tehát erre van szükségünk. És erre visszatérve erre a kijelentésre, hogy a kettő közül azért mondd meg, hogy melyik szereti őt jobban. Neki sok bűne bocsájtatott meg, mert igen szeretett, annak pedig kevés bocsájtatik meg, mert kevésbé szeret. Itt ebbe a igébe, az eredetibe az agapé szó szerepel. Az agapé az azt jelenti, hogy olyan szeretet, ami megszeret és önzetlenül a tárgya érdelmeitől függetlenül. Ez egy isteni tulajdonság, de itt most nem Istenről írta, hanem Máriáról írta, hogy így tudta szeretni. Tehát nem hálából vissza akart adni úgy valamit, hogy ledolgozza, mint Simon, hogy kaptam tőle valamit, elhívom, visszaadom, megvendégelem, lerendeztem. Hanem ő szívből megszerette közben az Istent. Ez egy egészen más viszony, amit ő élt át a Jézussal szemben. És itt nézhetnék vissza Ábrahám történetéhez. Itt érthetjük meg, hogy a próba átélése után ő miért örvendezett, és mit értett és érzett át jobban. Nem tudom olvasni angolul, Think of the Times-ból olvasnám. Jézus szenvedéseit tanulmányozva meggyűlöljük a bűnkövetkezményeit, és az Úrhoz kiáltunk, hogy távolítsa el bűneinket. És miközben tovább szemléljük őt, egyre tisztábban megértjük irántunk tanúsított szeretetét. Jézus keresztjének csodálatos vonzása és határtalan ereje van, mivel a keresztre feszítés szenvedéssel teli jelenete által egyre nagyobb csodálattal tekintünk Isten szeretetére. Tehát miért nagyon hasznos, amikor mi azt tanulmányozzuk, hogy az Isten hogyan áldozta föl értünk magát. És nem csak magát a keresztet, hanem azt olvastam, hogy még az megelőző dolgokat is, amikor tanulmányozzuk, és próbáljuk belehelyezni magunkat ezekbe a történetekbe, mert azt látjuk, hogy csodálattal fog eltölteni bennünket az, hogy az Isten mit tesz értünk. De mikor valósul ez meg? Mikor érzékeljük, mikor szeretjük mi jobban az Istent? Miért mondta ez itt ez a ige, hogy neki sok bűne bocsájtatott meg, mert igen szeretett, akinek pedig kevés bocsájtatik meg, kevésbé szeret. Ez egy picit a mi gondolkodásunk oldaláról közelíti meg, olyan, mintha aki nagyon szeretne, annak több bocsájtatik meg, aki kevésbé szeret, annak kevesebb. De ez nem így van. Pont az ellenkezője, hogy ha mi megértjük, hogy mekkora a bűnadóságunk, mindenkinek nagyon nagy. Tehát itt nem kérdés, ugye itt olvastuk, hogy az 50 meg az 500 egyik se jó, és egyiket sem tudták volna. Érdekesek ezek a példázatok, mert egyik alkalommal se úgy megy valaki az adóság leróvásakor, hogy azt kéri az Istentől, hogy Istenem, nem tudom visszaadni, engedd el. Hanem összes példázatban azt olvassuk, hogy mi emberek úgy gondoljuk, hogy adj időt nekem, és majd megoldom, akármekkora is a adóságom. Majd valahogy lerendezem azokat a bűnöket, amiket csináltam. És talán az is hozzájárul ehhez, hogy sokszor nem vesszük elég komolyan, hogy a bűn micsoda. És azért kell látnunk, hogy mi az a bűn, ami az Istennek az életét követelte. Mert ha most körülnézünk, és ugye erről is beszéltünk a szombatiskolán, hogy ha körülnézünk, olyan megszokottá lett a bűn, hogy annyira nem kirívó már, hogy az emberek bűnt követnek el, hogy pont ezért nem érezzük, hogy milyen állapotban vagyunk. Hogyha éreznénk ezt, hogy milyen állapotban vagyunk, akkor hálásabbak lennénk. Tehát nem mindegy, hogy ki honnan szabadul. Minél mélyebbről emel fel valakit a kegyelem, annál mélyebb lesz benne a szeretet. Tehát ez nagyon igaz. És akkor az a kérdés, hogy ha mi nem képviseljük, hogy mi a bűn, hanem csak így nagyon finomkodva, nagyon körbejárva és nagyon óvatoskodva beszélünk arról, hogy mi a bűn, akkor ezzel mit okozunk? Egyrészt úgy gondolom, hogy leértékeljük Krisztusnak az áldozatát. Mert ha nem lett volna olyan nagyon nagy dolog ez a bűnnek a megoldása, akkor nem kellett volna az Isten fiának meghalni ezért. Másrészt pedig, hogyha mi nem látjuk meg, és nem megyünk át ezen a folyamaton, hogy felismerjük a bűneinket, szembesüljünk vele, akkor se a bűnbánatnak az örömét nem fogjuk megtapasztalni, se ilyen hála soha nem fog megszületni bennünk. Tehát úgy, ahogy Máriának és Ábrahámnak ilyen mély tapasztalata lett, akkor ezeket a dolgokat fogjuk elveszíteni, és azt a ragaszkodást, azt a hálát, és Istennek azt a szeretetét fogjuk elveszíteni közben, amit adni akart. És nézzük meg, hogy Jézus hogy beszélt az emberekhez. Azt írja róla Jézus élete, hogy amikor Nikodémussal, tudjuk, azzal, akit megérintett az ő szíve, ő is egy főember volt, azt írja itt a Jézus élete, hogy Nikodémust felkavarta Jézus tanítása. Az üdvözítő alkáról elhangzó tanítások mélyen hatottak rá. Szeretjük, ha valami felkavar bennünket? Mit jelent az, hogy felkavar? Békétlenség. Még? Választás. Kimozdít abba, amiben vagyunk. Igen. Tehát Jézus úgy beszélt, hogy kibillent a lelki egyensúlyodból, amit addig gondoltál, amit addig helyesnek tartottál magadról. Erősen megérint, mély érzelmeket ébreszt, és felülbírálja mindazokat, ami velünk van. Jézus így beszélt, és valahol úgy gondolom, hogy érthető, hogyha nem akarunk a bűnről hallani, mert sok esetben nincsenek jó megoldások. És tudjuk, hogy ha a bűnről hallunk, akkor lelkiismeret furdalásunk lesz. Ki szeret lelkiismeret furdalásban élni? De hogyha lelkiismeret furdalásunk lesz, azáltal az Isten tud a mélyünkbe benyúlni, és ott megmutatni valamit, amit addig nem láttunk. És tudjuk, hogy rengeteget dolgozunk azon, hogy ne legyen lelkiismeret furdalásunk. Általában erre megy el egy csomó energiánk, hogy ezen dolgozzunk. Ehelyett azt látjuk, hogy amikor a bűneset megtörtént, akkor Isten megígérte, hogy ellenségeskedést szerez. Tehát ezt ő egy ajándéknak adta. Azért, hogy nehogy olyan szinten el tudjunk sötétedni, és annyira érzéketlenedni, hogy ne vegyük észre, hogy mi a baj velünk. És nézzük meg, hogy Isten mit szeretne, miért akarja azt, hogy lássuk a mi bűneinket. Kínozni akar? Tehát egy hosszú távon lelkiismerettel, furdalással élni, az szerintem tönkreteszi a lelket. Hogyha állandóan csak szembesülünk azzal, hogy milyen rosszak vagyunk, ez Sátán megteszi. Tehát ő minden nap odajön, és minden nap súgja a mi fülünkbe, hogy milyen rosszak vagyunk. Ezzel szemben mit akar az Isten a lelkiismeret furdaláson keresztül, amikor megmutatja mi bűneinket? Azt akarja, hogy abban maradjunk hosszú ideig, vagy vezekeljük le a bűneinket, ahogy sok gyakorlatban, vallásos gyakorlatban látjuk, hogy ez így zajlik? Nem. Nem ezt akarja. Egészen más, Istennek egészen más a bűnnel kapcsolatos megoldása. És azt olvasnám, hogy ő hogy gondolja, Isten mi a bűn rendezésének a módszere. Mennyei atyánk nem akarja, hogy kárhoztatásba és sötétségbe burkolózva éljünk. Az igazi alázatot nem az bizonyítja, ha fejünket lehajtva járunk, és szívünk az énünkről való töprengést tölti ki. Oda járulhatunk Jézushoz, és megtisztulhatunk, aztán pedig szégyen és lelkiismeret furdalás nélkül állhatunk meg a törvény előtt. Ez egy mekkora dolog. Szégyen és lelkiismeret furdalás nélkül élni. Hány percünk telik így az életbe? Szégyen és lelkiismeret furdalás nélkül. Az Isten így szeretne felszabadítani, és most fogjuk itt megérteni itt a végén, hogy mit jelentett Máriának ez az öröme. Hogy mit van ünnepelni egy embernek igazán, amikor ezt átéli, ezt a tiszta örömöt, ezt az igazi szabadulást. És azt is látjuk, hogy Jézus, amikor mondta a farizeusoknak annak idején, itt még gyorsan ezt talán, bocsánat, időm egy kicsit lejárt, de mindjárt próbálom gyorsan. Jézus beszélgetett a farizeusokkal, és azt mondta nekik, hogy ha megismeritek az igazságot, az igazság szabadokká tesz titeket. És ők mit válaszolták? Erre. Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgálunk senkinek. Mi módon mondod, hogy szabadokká leszünk? Felelt nekik, Jézus, bizony mondom nektek, hogy mindaz, aki a bűn cselekszi, szolgálja a bűnnek. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Tehát más egy becsapott szabadság, és a legtöbb ember akkor veszi észre csak, hogy milyen szolgaságban van, amikor ki akar onnan törni. Akkor látjuk, hogy mekkora börtönfalak vesznek bennünket körül. Amíg nem akarunk szabadulni, addig azt hiszük, hogy szabadok vagyunk. De ez nem az a szabadság, ahol a lelkiismeret furdalás nélküli élet van. Amikor elfogadnak engem, szeretnek engem, tudják, hogy milyen vagyok. Amikor oda mehetek, és az Isten azonnal azt mondja, hogy tiszta vagy. Tehát nem ez a lényeg, nem kínozni szeretne bennünket, és itt a szombatiskolánk írta, hogy az Ézsaiáson keresztül Isten üzent nekünk valamit. Mi nekünk vallásos embereknek üzent valamit. Méghozzá azt, amit többen említettetek, hogy az Isten azt mondja, hogy bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. Tehát az azt jelenti az eredetiben, hogy nem bírja elviselni, hogyha mi bűnnel együtt ünneplünk, mert a lényege szűnik meg. Mit ünnepel az, aki bűnös? Aki megszabadult ember, az tud ünnepelni. És egy Pascal gondolatot hoznék ide, a gondolatoknak a könyvéből a 527. töredékét. Csak a keresztény vallás tudja egyesíteni a legnagyobb önmegalázást a legnagyobb boldogsággal. Ezáltal ismeri fel az ember a nyomorúságát anélkül, hogy kétségbeesésbe taszítaná, és ismeri a nagyságát anélkül, hogy gőgössé tenné. Hihetetlen. hogy az Isten mit tud velünk megtenni. Az, hogy a nyomorúságunkat anélkül mutatja meg a bűneinknek a megismerésével, hogy kétségbeesésbe taszítana, mert rögtön ott van a szeretetével, amivel utánunk nyúl, és mégsem tesz gőgössé, amikor megmutatja, hogy mekkora érték vagyunk az Isten számára. Hogy ezt szerettem volna idehozni, még ez bőven nem minden, amit ezzel kapcsolatosan át lehet gondolni. Én azt kívánom, hogy mindenki ezzel foglalkozzon, és mélyüljünk el ebbe, hogy mi is úgy tudjunk megszabadulni, ahogy Mária, úgy tudjunk ünnepelni, ahogy Mária. És ha felismerjük, mint Ábrahám, hogy valaki helyettünk, a gyerekeink helyett halt meg, akkor lesz szokunk örvendezésre és újongásra, és a szívünk tele lesz szeretettel és hálával Isten szeretete iránt. Ezt kívánom, hogy ez legyen bennünk, és ez a ragaszkodás kössön bennünket Istenhez, és ehhez szükséges, hogy ezen a folyamaton átmenjünk. Amen.
Köszönjük az ige szolgálatot. Isten tiszteletünket a 190-es számú ének első három versével zárjuk be.
Teremtő jó atyánk, nagyon köszönjük neked, hogy ennyire szeretsz. Köszönjük, hogy ilyen értéket látsz bennünk, amikor mi sokszor már nem látunk magunkban. Hálásak vagyunk, hogy ilyen tapintattal közelítesz, hiszen látod, hogy mennyire sérült a lelkünk, és milyen nehezen nézünk szembe a lelkiismeret furdalásainkkal, a problémáinkkal, amikor sokszor másokat bántunk, magunkat bántjuk. Köszönjük szépen, hogy te olyan gyógyító vagy, és a te jelenléted új reményt ad nekünk. Hálásak vagyunk, hogy te mindent elhagytál értünk. Köszönjük, hogy az egész mennyiértünk dolgozik. Köszönjük, hogy nekik, az angyaloknak is annyira fontos, hogy minket vissza tudjanak fogadni, hogy látjátok a mi elesettségünket. Segíts, jó Istenünk, hogy mi is láthassuk ezt. Mi be vagyunk benne. Te látod, hogy mennyire megvakultunk a bűneinkkel, az állapotunkkal szemben. Bocsáss meg ezt nekünk, nyisd ki a mi szemeinket a te áldozatod által, hogy felismerjük, hogy ekkora áldozat kellett ahhoz, hogy megmenthetőek legyünk, és kinyíljon a szemünk. Hálásak vagyunk, jó Istenünk, hogy te mindent elhagytál, és hogy az egész mennynek a rendje, az egész mennynek a lelki világa most a mi rendelkezésünkre áll, és nekünk szolgál. Istenünk, segíts, hogy nekünk ugyanolyan fontos legyen, hogy mi is ebbe a szolgálatba be tudjunk állni, hogy ne a magunk életével legyünk elfoglalva a kis hétköznapi vacakságainkkal. Áld meg bennünket, Istenünk, hogy komolyan vegyük, hogy itt életmentésről van szó, és ne legyünk érzéketlenek, hiszen te azért mutattad be nekünk, hogy milyen jó, amikor te velünk vagy, és új reménységet adsz nekünk, és amikor te szereteted, elveszel bennünket körül, hogy ezt másoknak is közvetíteni tudjuk, hogy őket is ugyanígy szereted. Hálásak vagyunk, hogy ebben a szolgálatba hívsz bennünket, és köszönjük, ahogy Ábrahám életében is látjuk, hogy amikor felismerte, hogy mit kapott tőled a gyermekei, ő is, akkor örvendezett és újongott. Istenünk, add meg nekünk ezt az újongást a te hívő néped életébe, hogy ez ragadós legyen, és mások kíváncsiak legyenek rád, és hozzád jöjjenek. Jézus nevében jöttünk hozzád. Amen. És az áldás igéjét olvasom. Úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.